Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Székelyudvarhelyről jelentkezünk, Dobos Levente Szilveszter, egykori rádiós kollégám vendégei vagyunk. Levente 2011. március 22-én köszönt be először a Gazda Élet műsorunk társműsor vezetőjeként, és 2015. június 23-áig rádiózott velünk. Erről az időszakról nosztalgiázunk, de szóba kerül a DJ-skedés is, és elmeséli, hogy alakult az élete a rádiózás után. Beszélgetés közben a 2014. szeptember 30-i műsorba is belehallgatunk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Richard Kleiderman játszik zongorán. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Vendégségbe című műsorunk mikrofonjával Székelyudvarhelyen vagyunk Dobos Levente Szilveszternél. Leventét a Gazda Élet című műsorunkból ismerhetik a hallgatóink, mert jó pár évvel ezelőtt volt szerencséd részt venni ezekben a műsorokban. Én, ha jól tudom, te akkor szapienciás voltál és kommunikáción voltál, amikor a rádióval kapcsolatba kerültél. Jól emlékszem?
Igen, így van. A kommunikáció és közkapcsolatok szakra jártam a Szapienciára Marosvásárhelyen, és egy tantárgy keretén belül akadt egy ilyen lehetőség, sőt, kötelező volt. Én nagyon örülök neki, hogy kötelező volt, hogy egy fél évet gyakorlatoznunk kell egy bizonyos médiumnál, tehát ez lehetett volna nyomtatott sajtó, vagy televízió, esetleg rádió. Mondhatom, hogy tiszta véletlenül a Marosvásárhelyi Rádiót választottam, és mai napig hálás vagyok érte.
Te azelőtt hallgattad a rádiót? Tudtad, hogy egyáltalán miből áll a közszolgálatiság, milyen műsorai vannak? Mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy olyan rendesek mindig a gyakornokok, hogy inkább várják, mint a tanár, meséljünk a rádióról, a szakmáról. Csak hogyha nagyon nyaggatunk, akkor meséltek, hogy jaj, már tudod, hogy hány nyelven sugároz, hol hallható, ismered a műsorokat, de az elején nem igazán derül ez ki. Te mennyire voltál képbe, hogy hova jössz gyakorlatozni?
Annak idején kevés magyar adás volt, de minden áldott nap ment a Marosvásárhelyi Rádió. Nekem a Marosvásárhelyi Rádió úgy maradt meg, hogy zenés üzenetek, tehát úgy ismertem meg. Nagyjából minden nap ugyanaz ment, csak éppen változtak a nevek és a jó kívánságok, de adott egy hangulatot, mint ahogy megmaradt a Jó ebédhez szól a nóta. Általában ebédidőben volt a kívánságműsor, gondolom most is.
Most is ugyanott van abban az idősávban.
Sajnos most már nem tudom hallgatni, és igazság szerint, ahogy nőttem, mert ez gyerekkoromban volt, már nem hallgattam rádiót, vagy éppen a kereskedelmi rádiókat hallgattam autóban, mert ugye fiatalosabb zene ment, diszkó zene ment, én azt jobban magaménak éreztem, akkor még most már odaértem, hogy lehet, hogy visszatérek.
Én, ha jól tudom, te nagyjából olyan 2010-15 között, vagy 11 és 15 között voltál nálunk, persze azelőtt gyakorlatoztál, és nagyon ritka gyakornokok egyike voltál, aki ott maradott és folytattan dolgoztál műsorokba. Amikor valahogy megtetszett ez a légkör, ez a szakma, akkor voltak terveid, hogy körülbelül milyen műsort szeretnél csinálni, vagy azt mondtad, ahol lehetőség van, akkor azt úgy kihasználod?
Úgy voltam vele, hogy ahol lehetőséget kapok, azt használom ki. Ugye a Gazda Élet műsorban, a mezőgazdaságról szóló műsorban én a mezőgazdaságról egyáltalán nem is tudtam. Tudtam, hogy mi az a mezőgazdaság, csak hogy egyáltalán nem képzeltem el magam, hogy én mezőgazdasággal ilyen téren fogok foglalkozni, sőt, semmilyen téren nem szerettem volna ezzel foglalkozni, aztán majd életem során találkoztam vele, és szerettem is. De magát a műsort sem nem úgy képzeltem el, hogy én egy mezőgazdasági műsort fogok vezetni, mert volt, hogy egyedül is vezettem, ezt is megengedted, ezt is köszönöm. Tehát, hogy nem értettem hozzá. sokszor azt se tudtam, miről beszélek, de úgy voltam vele, hogy ha ezt folytatni tudom, akkor majd talán kerül nekem is egy olyan műsor, amiben otthonosabban érzem magam. Lehetett volna ez akár egy zenei műsor, ahol inkább 90-es évektől mai slágerekig akár bemutatom a régi, meg az új zenéket. Ilyesmivel képzeltem el magam, hogyha tovább tudtam volna csinálni.
Abban az időben majdnem minden műsor élőben ment. Tehát amit párba is vezettünk, vagy ha esetleg ünnepnap volt, akkor lehetett egy-egy felvett műsorunk. Neked ez mennyire jelentett gondot, hogy élőben vagyunk? Tehát amit kimondunk, azt akkor hallják. Nem lehetett azon kozmetikázni, ez egy ilyen plusz stressz volt, vagy olyan biztonságban érezted egy idő után magadat, akkor ez nem volt probléma?
Meglepő módon nem volt probléma. Rólam azt kell tudni, hogy sok ember előtt, és nekem 5-10 ember is sokat jelent, nehezen beszélek előttük, vagy kell egy bizonyos idő, egy 10-15 perc, amíg sikerül úgymond kényelembe helyeznem magam, és akkor már szabadabban tudok beszélni, de addig reszkett a hangom, nem találom a szavakat, össze-vissza beszélek, és érdekes módon tudtam, hogy akár több tízezer ember hallja most jelenleg a hangomat, vagy pár másodperc eltéréssel, ugye, de nem zavart. Csak a mikrofont láttam, nem kellett annak a több tízezer embernek a szemébe nézzek, nem voltak előttem, nem álltam színpadon, és ez egyfajta megnyugvás is volt. Persze volt egy nagyon kevés stressz, hogy ugye azt mondjam, ami oda le van írva, ha lehet, ne mondjak hülyeséget, és ne kacagjam el magam, ugye ez is nagyon fontos.
Hát nagyon jó hangulatba teltek ezek a műsorok, mert azt elmondhatjuk most a hallgatóknak, hogy amikor ők hallanak egy anyagot, miközben megbeszélünk más dolgokat is, és amióta webkamerán lehet nézni bennünket, sokszor jelezték is, hogy szívesebben hallgatnák azt, hogy mit kacagunk, vagy miről beszélhetünk, mert annyira komoly volt a téma amúgy a rádióban, de mi vicceket megbeszéltünk, vagy valamilyen érdekes témát, nem ami a műsorral kapcsolatban volt, hanem úgy a magánéletből is.
Igen, most visszagondolva nem csinálnám azt, mert ugye 5-10 másodperccel a hanganyag lejárta előtt, jött a csattanó, jött a poén, és utána meg kell komolyan szólalni, ugye, hogy kit hallottunk, vagy mi következik, kijelenteni, bejelenteni, stb. És bizony sokszor volt úgy, hogy intettünk a technikusnak, hogy inkább játssza be a következő anyagot, mert nem tudtuk elmondani, hogy most kit hallottak, vagy mi következik. Rengeteg hülyeséget elbeszélgettünk, igen. Vagy éppen ami a rádió anyaghoz tartozott, és valamivel megtoltuk, valamivel kiegészítettük valami poénos dologgal. Pont az anyag végére került ez mindig, és akkor jött a folytó, fullasztó kacagás, és sokszor nem tudtuk megállni. Ez vicces dolog.
Sokszor eszembe jutnak azok a pillanatok, amikor még ki kellett pótolni mondjuk 20-25 másodpercet, pluszba kellett valamit mondani. És nem volt leírva például, hogy a zenét azt hányba adták ki, meg kihegedül, meg nem tudom, és akkor olyankor jeleztem neked, hogy nehogy megszólalj, mert azért nagyjából megvoltak a szerepek, hogy ki mit mond. És akkor én olyanokat mondtam, ami nincs leírva, és emlékszem, hogy sokszor mondtam, Jani, te ezt honnan mondod, mert nekem nincs leírva. Hát mondom, ezt már annyiszor bemondtuk, hogy már tudom kívülről. És ezek is adtak egy-egy ilyen derűre okot.
Így van, és maga az, hogy a hangtechnikus hallotta, hogy mi mind szórakozunk éppen, és volt, hogy ő is beesett az asztal alá a hülyeségeinken, ugyebár, de ezek nagyon-nagyon szép emlékek.
Azt mennyire tartottad jónak, hogy mi mindig adás előtt összeolvastunk? Volt Prima Vista is, de azért nem mindig bíztuk a véletlenre a dolgokat, mert adtunk annyit magunkra, hogy amikor kikerül a termék a hallgató elé, azért ne nyekegjünk, meg ne olvassunk a kompetens helyen impotenst, és nem tudom, mindenféle mást, mert tudod, hogy mit kéne, de mellé-mellé szoktunk olvasni.
Így van, ez egy nagyon fontos dolog volt. Nekem nagyon segített az, hogy felolvastuk előtte, tehát csináltunk egy főpróbát. Az, hogy látod a leírt szöveget, mielőtt bemennél élő műsorba, az szerintem nagyon-nagyon fontos.
Nagyon sok közös műsorunk még ott van az interneten, vissza lehet hallgatni, de néha szoktál-e nosztalgiázni, bele-bele hallgatsz ezekbe a műsorokba?
Igen, szoktam, és kollégáknak is mutattam már meg, és mindig tátott szája maradnak, hogy az ott az én hangom, meg én műsort vezettem, és mindenki ugye el van csodálkozva. Fiatalabbak közül nem igazán tudták, hogy én mivel foglalkoztam.
8 perccel 12 óra után a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Jó napot kívánunk! A Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt Dobos Levente Szilveszter
és Sármási Bocskai János. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Koba Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustárgyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából.
Hamarosan gazda híreket mondunk.
Szombaton immár negyedik alkalommal került megszervezésre a Szüreti Mulatság a Kelementelki Szőlőhegyen. A Gazda Élet mikrofonjával mi is ott voltunk.
A jóbornak a titka egy egészséges szőlőt szüretelni, azt szakszerűen feldolgozni, és tudni a tárolási lehetőséget.
Majd a szeptember végén, október elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk.
A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk.
A Caritas Gyergyószent Miklósi Központjának vidékfejlesztés programja számos területen nyújt szolgáltatást. Ilyen a szakképzés, szaktanácsadás, falugondoki szolgálat vagy közösségfejlesztés. Erről hallhatnak összeállítást.
Hargita, Maros, Kovászna megyéből jönnek a képzéseinkre, és jó eredményeket érnek el a gazdák.
Hálás állat a mangalica nem igényel túlzott odafigyelést. Kocsis Miklós, zágoni mangalica tenyésztővel beszélgetünk.
Egyáltalán nem igényes. Én nem foglalkozok szinte semmit velük. Kim vannak a kárba, villanypásztra be vannak kerítve, kapnak törőbuzalt és vizet.
Ezt követően méhészkedő hallgatóinkat az októberi tennivalókra emlékeztetjük.
3/4 után lesz nyereményjáték, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat.
Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Én szerintem most is vállalhatok ezek a műsorok, holott a rádiózás azért kicsit más irányt vett. Most már nem úgy rádiózunk, nem vagyunk éppen annyira merevek. Habár akkor sem voltunk az előző korszakhoz viszonyítva, de azért most egy kicsit másképpen megy a rádiózás. Nagyon sokszor voltunk mi továbbképzőn például a Magyar Rádiónál is. Ez neked mennyire volt segítség szakmailag, mennyire adott pluszot egy-egy ilyen kiruccanás Budapestre?
Leginkább az, hogy láttam, hogy lehetne még csinálni. Egy más szemszögből tudtuk nézni a rádiózást és a műsorkészítést. Főleg első alkalommal, amikor oda mentünk, és láttuk, hogy egy magyar állami rádiónál hogy készül egy műsor, hogy megvan a szerkesztő, megvan a riporter, megvan a sofőr, megvan az eseményre a meghívó, kimegy a riporter, összeszedi az anyagot, nyersbe behozza, odaadja a vágónak, a vágó megvágja, az meg visszaadja a szerkesztőnek, az ír egy keretszöveget, odaadja a műsorvezetőnek, tehát hogy rengeteg ember dolgozott egy műsoron, mi meg kacagva néztük, hogy mindezt mi megcsináljuk, tehát mi kimegyünk oda, elbeszélgetünk az emberekkel, megvágjuk az anyagot, keretszöveget írunk neki, és végül élőben levezetjük a műsort.
És akkor utána jön majd az archiválás, és csomó minden jön, tehát mi nem 3-1 voltunk, hanem legalább 8-1, és nekünk ez volt a természetes. A Marosvásárhelyi Rádióból mi maradt meg mára? Mert minden zegezugát végigjártuk, nem csak a szerkesztőséget és az adáskabint. A szalagtárat is láttad, meg ott mindent.
Igen, láttam mindent, de mégis ami élénken megmaradt, az a stúdió, ahonnan közvetítettünk, ahol beszéltünk, még a zene stúdió, a hármas, Igen, az is nagyon tetszett, ugye ott láttam, hogy koncerteket is felvesznek, meg Tibinek néztem a munkáját, ahogy a keverőn dolgozik, az is nagyon tetszett, de az maradt meg, ahogy ott ülünk, a mikrofon előttünk, beszélünk, előttünk ugye a másik oldalon a hangtechnikus, és vezetjük a műsort.
Inkább érezted magad stúdiós embernek, vagy terepesnek? Mert mi nagyon sok falut és várost összebolyongtunk abban az időszakban. Terepre mentünk, fel kellett venni a gazda élet számára is a műsorokat, de velem együtt, hogy jöttél, én vettem a többi műsornak is a felvételeket. De hogy érezted, hogy hol vagy biztonságban inkább? A stúdióban, vagy azért terepen is feltaláltad ugyanúgy magad?
Hát a stúdióban nagyobb biztonságban éreztem magam. A szemtől szembeni beszélgetés egy picit nehéz volt akkor. Most már nem az, de sajnos most már nem dolgozom a rádiónál. Most úgy érzem, hogy nem az, közvetlenebb lettem az emberekkel. Picit változtam a 10 év alatt, amióta abba hagytam. Igen, jobban tetszett a stúdióban, mivel hogy már az egy kész anyag volt, fel kellett olvasni, le kellett vezetni, és egy picit a technikai része is érdekelt volna, tehát szívesen kipróbáltam volna magam hangtechnikusként is. Egy maradandó emlék a sok közül például, amikor egy olyan alanyhoz mentünk, akinek szó szerint be nem állt a szája, nem is kellett kérdezni, hanem csak elé nyújtottam a mikrofont, és amikor ránéztem a felvevőre, és már 15 percnél volt, úgyhogy én egyet sem kérdeztem, azért az egy kicsit vicces volt, és már láttam, hogy te is azért úgy elvennéd, amikor aztán lecsaptad a mikrofont a szája elő, hogy kicsit hagyja, hogy Levente is kérdezzen, mert azért van itt, hogy tanuljon, akkor még az elején voltam. Ez egy vicces volt. Vagy a másik, amikor Bukarestben mentünk egy rendezvényre, és a jogosítványomat elvették, mert tilosba mentem. Akkor kezdtek bejönni és elterjedni az okostelefonok GPS-szel, hát nekem még nem volt, és nem találtuk a helyszínt, ahová menni kell. Bukarest körgyűrűjén voltunk, kétszer is megkérdeztük, mind a két alkalommal talán rendőrök voltak, és amikor már 200-300 méterre volt maga a helyszín, már láttuk, légirányba láttuk, na itt balra kell térni, azzal betértem balra, az egy 50 méteres útszakasz volt. És mire észrevettem, hogy nem jó helyen járok, arra már a rendőr ott volt és állított félre. Kellemetlen volt, de
túlélted, és túléltük. Néha gondolsz, vagy álmodol a rádióval? Mert ez is egy része az életednek.
Nem is olyan rég álmodtam azt, hogy műsort vezetek. Ha jól emlékszem, egyedül és te kint voltál a hangtechnikus mellett, ebben már nem vagyok biztos, és nagyon-nagyon izgultam. Annyira, hogy annó nem izgultam annyira, mint itt az álmomban, de nagyon örültem, hogy ismét a stúdióban vagyok, és minden nap gondolok rá.
Azt szokták mondani rádiós berkeikben, hogy ezek ilyen rémálmok, és én meg azt szoktam látni, hogy kell kezdeni a műsor, de valaki megjelenik, és kezdenek ott hátul duruzsolni, és én egy konyhába kerülök, és közben a kapcsolat nem jön össze a toronnyal, és jól leízadok, és felébredek. Neked volt vége az álomnak? Végül is az izgalomból lett valami jó termék?
Ez nem rémálom volt, hanem egy nagyon kellemes álom. Nem volt se eleje, se vége. Egy jó érzéssel ébredtem meg, hogy milyen jó volt ismét a stúdióban lenni. Thank you.
te DJ-skerc is, lemezlovas is vagy. Már akkor elkezdődött ez a DJ-skedés, amikor rádiós voltál, vagy ez aztán utána jött be, és akkor egyfajta hiánypótló cselekvés?
Attól függ, hogy mit nevezünk kezdésnek, mert ha azt nevezzük kezdésnek, hogy közönség előtt mikor kezdtem úgymond bulikat szervezni, vagy mikortól hívtak meg, az körülbelül a rádióval együtt, vagy talán rá egy-két éve. Emlékszem, hogy egyetemista voltam, és egy ottani banket bulira már hívtak, mert tudták, hogy foglalkozom vele, otthon a hálószobában kevergetek zenéket, és néhány mixeimet megosztottam, és onnan tudták meg, hogy foglalkozom ilyesmivel. De ha a kezdetet vesszük, nekem a DJ-skedés kezdete az 2007 vagy 6, most már nem tudom pontosan, amikor egy magazin CD-jét beraktam a számítógébe, ugye leolvastam, és volt egy program rajta, amit nem értettem, hogy mi az. Addig kattintgattam, nyomogattam, amíg rájöttem, hogy abban a programban két zenét egyszerre le lehet játszani. Akkor még nem volt internet, CD-lemezről volt az egész. Nem tudtam utána olvasni, hogy ez a program hogy működik. Volt egy varázsa, nem csak ebben a programban, hanem bármi másban, akár számítógépes játékban is, hogy magamtól kellett dolgokra rájöjjek angol környezetben. De az angol az nem volt baj, úgy gondolom soha. És addig-addig tettem-vettem azt a kis programocskát, amíg rájöttem, hogy hoppá, egyszerre is tud két zene szólni, külön is tud, hangeffektek is vannak, és milyen jól szól, hogyha a két zenének egy a ritmusa, ugyebár ne is beszéljünk arról, hogyha egy hang nem bevannak, de hogy egy a ritmusa, és akkor jöttem rá, hogy ez a program erre való, hogy két zenét összetudjunk úgy keverni, hogy egy ritmusa legyen. A ritmus lehetett állítani, tehát az egyik zenének alacsonyabb volt a ritmusa, a másiknak magasabb, az egyiket a másikhoz hozzá lehetett igazítani. És megkaptam ennek a programnak az utódját, ez a program megszűnt, de lett egy utódja, ami még jobban fel volt szerelve, úgymond akkor már jobban ki volt dolgozva, vizuálisan is és technikailag is, és onnan kezdtem el, aztán egy sima laptoppal, konzolom még nem volt, egy laptoppal mentem az első bulira, Jedden csináltunk diszkókat, és akkor azt még laptoppal csináltuk.
Neked milyen zenei ízlésed van, vagy mi áll közel hozzád, milyen bulikat vállaltál, mert tudjuk, hogy ahány buli annyi féle lehet.
Hogy kezdjük az elejétől, édesapám zenész volt, elég gyakran harmonikázott otthon, majd aztán szintetizátorozott, leginkább népzenét, meg a 60-as, 70-es évek zenéit játszotta, amik őszintén mondva nem igazán tetszettek nekem akkor. Nem tudtam értékelni azt a zenét gyermekfejjel, és 12 éves koromban vettek nekem egy számítógépet, egy olyan számítógépet, aminek már volt hangszórója. Azelőtt nem volt olyan számítógépem, és használtan vették a gépet, és benne maradt egy zene CD, egy teljes MP3 zene CD. Azon leginkább elektronikus zene volt, egy Scooter, DJ Alligator, vagy ilyenek voltak rajta, és nekem azok a zenék nagyon megtetszettek. Tehát azt a CD-t addig hallgattam, amíg teljesen tönkrement. Szerintem az a CD adta meg nekem azt az irányzatot, hogy mai napig oda vagyok az elektronikus zenéért, de úgy mondhatom magamról, hogy minden hallgató vagyok. A rockzenét is szeretem, a rapzenét is, a régebbi, akár a 80-as évek dance világát, vagy diszkó világát, sőt, egyre inkább jön az vissza, hogy azok a zenék hallhatatlanok. Tehát mai napig, hogyha bulit csinálunk, bármilyen buli legyen az egy keresztelő, évvégi mulatság, cégeknek, stb. Mindig a retro zenét kérik, 80-as, 90-es évektől napjainkig, de inkább a régi zenéket.
Abban az időben, amikor te DJ-skedtél, Nostradamus néven futottál, miért kell legyen mindenkinek ilyen neve, DJ valami? Nem lehettél volna egyszerűen Dobos Levi?
Hát ez egy gyerekkori fellángolás volt. Egy akkori barátnőm jött ezzel az ötlettel, hogy lehetne ez a nevem, és a csengése megtetszett meg, hogy egy nagyon keveset tudtam, ismertem a Nostradamus munkásságáról, meg a jóslatairól, és mondom, hogy ez így nekem jó lesz. Hát akkor 17 évesen jónak tűnt, most már annyira nem, ettől a névtől meg szeretnék válni.
De miért kell egyáltalán legyen valamilyen neved? Miért nem jó a sajátod? Mert mindenkinek van valamilyen művészneve a DJ-k közül, de miért van erre szükség?
Szerintem egyediség kérdése, mivel hogy Dobos Levente, Szilveszter, lehet, hogy nincs olyan sok, de Dobos Levente valószínűleg rengeteg van itthon is, meg határon túl is, és ez egy megkülönböztetés, meg hogyha befut a neved és szerzel egy hírnevet, akkor meg tudnak különböztetni, hogy nem Dobos Levente, hanem DJ akárki, akinek ez az egy neve van, ez a név le van védve, fellépett a Tomorrowland fesztiválon milliókat odavonzva, most mondtam egy példát.
Ajánlatokat tettek-e a lányok, amikor te DJ-skedtél?
Nem tudnám megmondani, szerintem nem. Nem az a fajta DJ vagyok. Rengetegen jöttek viszont zenét kérni. Most, hogyha olyan lennék, akkor mondhattam volna azt, hogy oké, most már, hogyha pénzt nem adsz, mert ugye nem kérhetsz pénzt el, de egy puszit, ha nem adsz, akkor sajnálom, de nem. Nem voltam én ilyen soha. Talán egy alkalommal vettem észre, hogy valaki kiszemelt a tömegből. Még egyetemen voltam, és nagyon nézegette a konzolt, amin éppen kevertem a zenét. Megkerestem, és valóban kinézett, úgymond magának, de ezen kívül nem használtam ki helyzeteket, de nem is nagyon volt helyzet. Én bulizni is azért jártam, hogy zenét halljak, zenére szórakozzak, és esetleg táncoljak. Én a bulikban az az ember voltam, aki előre ment a DJ pulthoz, megálltam a hangfalnál, és hallgattam, meg élveztem a zenét. Legtöbben azért mentek, hogy valakit felszedjenek, hogy becsajozzanak, vagy bepasizzanak. Én azért mentem, hogy élvezzem a zenét, és a pult másik felén is, tehát DJ-ként is ezt csinálom. Foglalkozom a közönséggel, persze, mert szórakoztatni szeretném őket, de a közönség adta lehetőségekkel, ha van is, nem foglalkozom. De hát ez most abszurd. Keresztelőn nem fognak oda jönni, hogy figyelj, jó volna valami. Tehát nem ez a film.
Most, ha bemutatkozol, és hallják a nevedet, összekötik a DJ-skedése, vagy esetleg a rádióval? Emlékeznek, hogy volt a Marosvásárhelyi Rádióban egy Dobos Levente Szilveszter nevű műsorvezető, riporter?
Ha csak a nevemet mondom, nem. De hogyha mondom, hogy ebben az időszakban, 2010-15 között dolgoztam a Marosvásárhelyi Rádiónál, akkor volt olyan, hogy felkapták a fejüket, hogy akkor ezért volt olyan ismerős a hangod, vagy a neved. Tehát volt erre is ritkán, itt sem az volt a lényeg, hogy én nevet építsek, vagy brandet építsek a nevemből, hanem én szeretetből csináltam.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Te jeddi születésű vagy, de most Udvarhelyen beszélgetünk. Családapa vagy, két szép kislánynak vagy az apukája, és itt éltek Székelyudvarhelyen. A feleség udvarhelyi, vagy úgy döntöttetek, hogy valamiért ez a székelyváros nektek a jövőbe megfelelő lesz?
Hát a feleség udvarhelyi, és egyelőre úgy vagyunk, hogy itt kedvezőbbek a feltételek.
Ma mivel foglalkozó? Mi a mindennapi munkád?
Mindennapi munkám az alkatrész azonosítás és értékesítés nagy gépeknek, tehát építkezési gépeknek. Egy helyi cégnél 2,5 éve vagyok itt, nagyon szeretem a munkát. Amúgy elkezdtem ezt a munkát pont a rádiózás után otthon is, egy ottani cégnél, csak végül a szív beleszólt a dolgokba, és ide költöztem. Itt sok mindennel foglalkoztam, próbáltam foglalkozni, volt saját elképzelés is, próbáltam egy saját vállalkozással, nem jött össze. Aztán jött a Covid, dolgozgattam cégeknél, végül itt találtam meg a helyemet, és remélem, hogy még itt is tudok maradni elég sokáig.
Minden alkatrésztől meg tudod mondani, hogy az mi az, és az hova talál, és mennyibe kerül. Hát jól van internet, egy csomó minden információt onnan le tudsz szedni. Átprofilálódtál, hogy most már inkább vagy ilyen szakember, mint a szavak embere, hogy így kérdezzem?
Hát lényegében kommunikációs szakember is vagyok itt is, csak egy másik ágazatban, úgymond. Itt is emberekkel kell beszélgetni minden nap rengeteget. Ezen kívül van még egy kis online kommunikáció, egy kis marketing benne, egy kis reklámozás. A grafika ágazatot is megismertem, el is végeztem egy képzést itt Udvarhelyen. Azt is nagyon-nagyon szeretem, csak nincsen művészi rálátásom, mint másnak. De nagyon-nagyon szeretek a grafikai programokban klikkelgetni, és létrehozni dolgokat. Alkotni mindig szerettem ezt, ha a zenében, ha a grafikában, vagy bármiben, ahol alkotni kellett, azt szerettem. Ott rajzból sohasem voltam jó, meg matematikából.
Azt gondolná az ember, hogy ilyen nagy gépeket gazdagok vesznek, minden kis ember azért csak nem fog venni egy rakodógépet. Sok baj van-e a vásárlókkal?
Egy szóval van, de ez a munkánk része. Mindig próbálunk alázattal és megértően beszélni az emberekkel, így is kell, ez a normális. Viszont azt megcáfolnám, hogy minden kis ember nem vesz gépet, de vesz gépet. Általában nem tudja, hogy mit vesz, vagy sajnos átverik, mert rengeteg olyan kereskedő van, aki pénzért bármit megtesz és átveri az embereket. Ez az autóiparban is ugyanígy van, tehát ugyanígy kell elképzelni a nehéz gépeket is, hogy akit át lehet verni, azt átvernek. Nem mindenki, de vannak sajnos ilyen kereskedők, és akkor az illető azt sem tudja, hogy milyen gépe van sokszor. Az azonosító táblája idézőjelesen elveszett, és szüksége van alkatrészre, de nem tudja megmondani, hogy milyen gépe van, mert csak 2 hete vette, és tönkre ment. Órákon keresztül sokszor próbáljuk beazonosítani, képeket kérünk, videófelvételt kérünk, bármilyen dokumentumot, ami igazolja, hogy az milyen gép, de nem mindig járunk sikerrel. Van olyan, hogy kép szerint kell alkatrész beazonosítsunk, ami azért veszélyes, mert amúgy nagyon sok egymáshoz hasonló alkatrész van, és képen nem veszed észre a néhány milliméter különbséget, amitől lehet, hogy nem talál az az alkatrész abba a gépbe, nem fér be, vagy nincsen az a teljesítménye, ami kell neki, és akkor innen már az a probléma jön, hogy én eladtam az alkatrészt, de én rosszat adtam, most már én vagyok a hibás, nem is az ügyfél, aki meg se tudta mondani, hogy milyen gépe van, csak annyit, hogy milyen színű.
Hát ilyen körülmények között neked mi adja az elégtételt? Hogyha ki tudod segíteni, és be tudod azonosítani azt az alkatrészt, és ki tudod segíteni a klienset?
Van nálunk a munkahelyen egy kifejezés erre, amikor kép szerint azonosítunk, vagy még lehet úgy is mondani, hogy hasra csapásból. Nálunk ez a long shot, így hívják. Tehát, hogy megpróbáltuk, ha összejön jó, ha nem, akkor ez van, akkor visszaküldi az illető az alkatrészt. Hatalmas elégtétel az, amikor talál, főleg egy ilyen alkatrész, aminek nem tudtad minden adatát elkérni az ügyféltől. Ez egy hatalmas elégtétel, hogy te ki tudtad segíteni azt az embert, és újra dolgozik a gépe, újra tud pénzt keresni, úgymond. Ez csak egy véglet, vannak ennél persze sokkal egyszerűbbek is, de ahogy kisegítettél valakit, viszonylag gyorsan, viszonylag jó pénzért ajánlanak. Hamar megy a hír, hogy né, ez a srác nekem segített egy olyan alkatrészbe, amit sehol nem kaptam meg, hív fel őket nyugodtan. Ez nekem mind elégtétel, azon kívül, hogy persze anyagi vonzata is van.
Én ahányszor elmegyek a cég előtt, mindig látok ilyen új gépeket, de nekem tök egyformák. Ti adtok is el ezekből, vagy ezek csak ilyen kiállított modellek?
Mi konkrétan nem adunk el, ezzel más kolléga foglalkozik, de vannak eladó gépek is, csak nem mi foglalkozunk velük.
Mennyire tudsz apuka lenni, és mikor? Mert most is késő délután beszélgetünk, mert reggeltől te munkába voltál 5 óráig.
5 óra után tudok apuka lenni, meg reggel, meg éjjel, ugye éjszaka sem mindig zökkenőmentes. Hát reggel általában együtt megyünk oviba, nagyobbik lányommal, hamarosan a kisebbikkel is. Próbáljuk megoldani úgy, hogy hol én, hol a feleségem, aztán ahogy adja a program. imádom a családomat, imádom a gyerekeimet, alig várják, hogy hazajöjjek, én is alig várom, hogy hazajöjjek, és kicsit együtt tudjunk lenni. Játszunk együtt, meg örökké a nyakamban ugrálnak, amit én imádok, mikor a nyakamban vannak, úgyhogy próbálok minél többet velük lenni.
Ma is, mikor megérkeztél, az ajtóból repült rád mind a két lány, úgyhogy még jóformán meg se tudtál állni az udvaron.
Így van, általában így történik minden nap, és egy felemelő, elmondhatatlan érzés, amikor így fogadnak itthon.
Mit kell játszani velük?
Rajzolni, bunkert kell építeni, kell hintázni. A hintázás az azt jelenti, hogy a fejem tetején ülnek, és én a fejemet előre mozgatom, közben mondjuk a hinta palintát. Ugyanez a kicsivel is. Kicsike ő még, Anna ő még összerajzolja a falakat, a bútorokat, az még egy kis plusz szórakozás.
És te fogsz meszelni utánuk, vagy azt rábízod másra?
Utoljára én meszeltem, amikor még csak Eszter volt, de úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy a következő ilyen munkálat azt már szakember fogja csinálni, mert a mellettünk lévő fal, amikor neki fogtam festeni, az utolsó ecset húzásnál lejött. Tehát ahogy a gurigát elhúztam lefele, azzal a fal is jött le, ahogy alája nyúltam, úgy kezdett a többi is, és akkor fél fal lejött. Én próbáltam kijavítani, de sajnos ehhez nem értek annyira. Nem sikerült jól, úgyhogy a következőnél majd szakember fogja csinálni.
Hogy érzed, megtaláltad a helyedet? Mert nagyon sok fiataltól azt halljuk, hogy külföldön mekkorák a lehetőségek. Találkozok azért sok olyan fiatallal, gazdálkodóval is, de városon lakóval is, aki azt mondja, hogy itthon is van élet, hát ha szeretsz dolgozni, akkor meg lehet itt is élni. Lehet, hogy nem havájkodunk annyira, mint esetleg, hogyha lenne külföldi jövedelem, de azért, ha az igényeket a lehetőségekhez mérjük, akkor itt sincsen semmi baj. Neked járta a fejedbe az, hogy esetleg külföldben gondolkodjatok? Vagy így jó minden, ahogy most van?
Sosem kívánkoztam külföldre, dolgozni egyáltalán nem, utazni viszont nagyon-nagyon szeretek. Én úgy érzem, hogy mindenhol megtalálom a helyem, tehát bárhová elmegyünk, ha kirándulni, ha munkaügyben esetleg, mindenhol magamat úgy el tudom képzelni, hogy na itt is el tudnék lenni, vagy elmentünk Görögországba, ott is olyan jól el tudnék lenni. Én egy ilyen utazó léleknek tartom magam, eddig még sajnos nem tudtam kiaknázni, de hát ha ezután több lehetőség lesz rá. Külföldi munkával kapcsolatban nem kívánkoztam soha. Egy alkalommal volt, hogy egyik barátom mondta, hogy kimehetnénk nyáron Olaszországba, mert van egy lehetőség, és tengerparti vendéglőbnél asztalokról a poharakat összeszedni, meg bevinni a konyhára, elmosogatni. Ez lett volna a dolgunk, valami nagyon jó, nem tudom hány száz euróért, és szállásunk, meg ételünk, meg minden lett volna. Valamiért nem jött össze, és örülök is neki. Ezen kívül, hogy én kimenjek bármelyik határon kívüli országba, hogy én dolgozzak, még Magyarországra sem. Úgy gondolom, hogy itthon is adottak a lehetőségek, talán nehezebb, nem becsülik meg annyira a munkád, ezt nem arra értem, hogy a munkaadód nem becsüli meg, hanem az egész rendszerre, tehát nem akkorák a fizetések, én ezt aláírom, de meg lehet. Olyanok mennek ki és mentek ki külföldre, sokat ismerek olyat, akiknek amúgy is megvolt már egy ház, de kell még egy, minek? Megvolt az autó, megvolt ez, megvolt az, de még több kell. Igen, ilyen az ember, hogy mindig több kell valamiből. Végül is az a lényeg, hogy a szeretteiddel együtt legyél, minél több minőségi időt tudjál velük eltölteni, és ez fog számítani a végén csak. Szeretetben éljél, és a szeretteiddel együtt.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Székelyudvarhelyről jelentkeztünk, Dobos Levente Szilveszter, egykori rádiós kollégám vendégei voltunk. A rádiózás és DJ-skedés kulisszatitkaiba, valamint a családi élet örömeibe nyertünk betekintést. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.